Hölgyeim és uraim, irodalom terápiáról fogunk beszélgetni, és aki itt van a vonalban, az nem más, mint Borbé Zsuzsa. Szia, Zsuzsa!
Szia!
Te ugye szakértője vagy a témának, sőt, magasabb szintre vitted ezt az irodalom terápiát, hiszen nem csak irodalommal foglalkozol, hanem tévésorozatokkal is, hogyha én ezt jól tudom.
Igen, hát ez talán nem magasabb szint, hanem egy kicsit más terep, filmekkel és sorozatokkal is dolgozom, igen.
Beszéljünk először az irodalom terápiáról, hogy az tulajdonképpen mit akar. Sokat találkozni ezzel, meg nagyon sokat találkozni meseterápiával, az most, hát, ahogy mondani szokták, egy nagyon hot topic, de ugye az irodalom terápiáról valami annyit tudunk, vagy annyit képzelünk, hogy emberek ülnek és megbeszélnek egy könyvet, és valahogy annak a tanulságait lefordítják a saját életükre. Most gondolom, ezt rettenetesen profanizáltam.
Nem, ez egyébként így nagyjából jól összefoglalta. Igazából az irodalomterápián arra a kérdésre keressük a választ, ahelyett, hogy mit gondolt a költő, hogy én mit gondolok, vagy én mit érzek. Az irodalomterápiát ezt egyébként nem feltétlenül kell úgy elképzelni, hogy csak irodalmi szövegek, ez gyakorlatilag bármilyen szöveggel végezhető. Vannak olyan kollégáim, akik dalszövegek alapján készítenek csoportokat, lehet novella, lehet a legklasszikusabb az, hogyha verseket használnak, és mivel a film is tekinthető tulajdonképpen szövegnek, ezért én arra gondoltam, hogy a filmek és a sorozatok is ugyanilyen jól fognak működni ebben a közegben.
Zsuzsa, én azt hiszem, hogy alapvetően azt nem értem egész pontosan ebben, hogy amikor irodalomról beszélünk, akkor azt választja el mondjuk a dalszövegektől, vagy akár a sorozatoknak a tartalmától, hogy azokban nagyon bonyolult, sokrétű karakterek vannak. Tehát semmi esetre sem annyira sematikusak, mint azokat mondjuk a tévésorozatokban szoktuk látni, hiszen ott azért általában, hát persze vannak nagyon hosszú tévésorozatok, ahol különböző karakterfejlődéseken mennek át a főhősök. Ez mondjuk általában párhuzamos azzal, hogy ők megvakulnak, meg kerekesszékbe kerülnek, aztán fölállnak, és föltámadnak, és aztán végül a nagyon csúnya lányból is nagyon szép lány lesz. De hogy azért általában, ha eltávolodunk attól, amit mondjuk mély irodalomnak nevezünk, és mondhatjuk itt Dostoyevskit, meg Thomas Mann-t, meg James Joyce-t, vagy bárki mást, vagy Salingert, akkor azért hát hiába, tehát sematikus, egyszerű karakterekkel találkozunk, és akkor fölmerül a kérdés, hogy ugye milyen tanulságokat tudunk ebből mi magunk számára levonni.
Hát igazából nem arról van szó, hogy a karakterek a fontosak, vagy nem is, igazából szerintem a legfontosabb a mű, hanem te magad vagy a legfontosabb. Ez most egy kicsit ilyen elvontan fog hangzani, de igazából a tartalom az benned van, meg abban az illetőben van, aki eljön egy irodalomterápiára. Az, hogy ő milyen eszköz segítségével hozza ezt ki magából, az az eszköz, az a szöveg. Tehát, hogyha te egy Nádas Péter szövegből tudod kihozni magadból, vagy azok, amire te ráerezeksz, és abban vannak olyan mondatok, amik téged megérintenek, az is teljesen oké, meg az is teljesen oké, hogyha te Rejtő Jenőből tudod ugyanezt kimeríteni, vagy bármilyen más kortárs szövegből, vagy akár egy sorozatból, ami hozzád közel áll, tehát hogy nem feltétlenül kell egy nagyon-nagyon komoly krasznahorkai szövegnek lennie, hanem ami téged megszólít, és az nem minősít. Tehát, hogy szerintem a sorozatok például azért tudnak jól működni, mert hogy ott hosszan kísérsz egy-egy karaktert, jobban kialakul az érzelmi kötődésed a karakterek iránt, mint mondjuk egy versnél, aminek nyilván van egy sűrítő, egy szavakkal egészen másképp bánó természete, tehát hogy szerintem egyébként például az irodalomterápiának az a része, amit én csinálok, hogy egy kicsit lazább szövegekkel, sorozatokkal, filmekkel foglalkozom, az szerintem egy nagyon jó kezdés lehet azoknak, akiknek egy kicsit talán távolabb áll tőlük a vers vagy az irodalom, és aztán meglátják, hogy ez egy milyen jól működő dolog, és adott esetben szerintem teljesen működhet az, hogy utána mennek tovább, és a versekkel dolgozó irodalomterápiával is megbarátkoznak, vagy akár egy pszichológushoz egy hosszabb terápiás folyamatra, hogyha úgy érzik, hogy nekik valamilyen problémájukkal szükség van, ez akkor el tudnak menni. Tehát, hogy szerintem ez egy kicsit ilyen ismerkedésre is jó.
Aha, értem, de hogy akkor itt egy kicsit arról van szó, hogy ez az irodalomterápia, ez egy álca, tehát tulajdonképpen valamilyen példázat kell, tulajdonképpen egy példabeszéd kell, egy példatörténet kell, akár csak a Bibliában, és azt vetítjük rá a saját egónkra, vagy énünkre, ha úgy tetszik.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy az, amit ahogyan te értesz, vagy olvasol, most teljesen mindegy, hogy egy regényt, vagy egy filmet, az a te adott helyzetedről, hogy milyen élethelyzetben vagy, mit tartasz fontosnak, mik azok a dolgok, amik éppen foglalkoztatnak, arról mond el egy csomó mindent, mert hogy a regényeknek, filmeknek sem csak egyetlen egy olvasata létezik, hanem rengeteg szereplő mozog mondjuk egy regényben, és az, hogy te mondjuk egy mellékszereplőnek a történetét érzed sokkal közelebb állónak magadhoz, mert hogy te mondjuk ugyanabban az élethelyzetben vagy pont most, az egyébként attól is függ, hogy most olvasod ezt, lehet, hogy 5 év múlva egy teljesen másik szereplő ragadna meg. Tehát, hogy ez egy, igen, egy kicsit álcázás, de tulajdonképpen ez arra is jó, hogy könnyebb megnyílni, mert hogy nem kell azt mondani, hogy igen, én is ugyanilyen problémában vagyok a párommal, hanem mondhatod azt, hogy szerinted tök idegesítő ennek a szereplőnek a párja.
Aha, tehát tulajdonképpen akkor ez egy apropó.
Igen, ez egy kapu lehet, ami segít neked megnyitni az utat önmagadhoz, hogy ezt ilyen szépen fogalmazd.
Te sokkal szebben megfogalmaztad. Jó, de akkor lényegében ezeknek a metódusoknak, most akár a meseterápiáról beszélünk, ugyanaz valahol a lényege.
Hát a meseterápiában ott van egy értelmezési keret, egy nagyon szigorú értelmezési keret, és ezt nagyon sokáig tanulják a meseterapeuták, tehát hogy ott úgy ők azt kérdezik, hogy te hol látod magad a mesében, és utána ők adnak egy térképet, hogy utána merre kell menned. Az irodalomterápiában ott pedig teljesen szabadon mozogsz, tehát hogy én a irodalomterapeutaként én csak eléd viszek egy szöveget, és az, hogy abban te mit látsz utána, az teljesen a te felelősséged, vagy hát belőled fog jönni. Nyilván fogok kicsit ilyen ráhangoló feladatokat vinni, meg egy kicsit terelgetlek valamilyen irányba, ami szerintem benne van a szövegben, de hogyha szerinted az nincs benne a szövegben, én a fejemre állhatok, akkor se fogod te azt belelátni.
Világos, ez biztos így van. Na jó, és akkor beszéljünk konkrétan a sorozatokról, mármint azokról, amiket te, hát hogy mondják ezt, amiket te gyakorolsz, vagy terápiára viszel, vagy terápiába viszel, hogyan esett ezekre a választásod, illetve honnan jönnek a te, hogy mondják ezt szépen, klienseid?
Hát azt hiszem, hogy csoporttagoknak.
Csoporttagok, aha.
Őket. Hát a sorozatokkal kapcsolatban egyelőre 3 sorozattal foglalkoztam. Az egyik az a Büszkeség és balítélet, ami igazából ugye attól függ, hogy honnan nézzük, mert lehet regénynek is tekinteni, meg vannak filmfeldolgozásai is.
Igen.
Én a 95-ös sorozat verziót szeretem legjobban, de mindegyik feldolgozással foglalkoztunk.
Az hány részes?
6 részes szerintem.
Ja, csak? Ó, hát az...
Ezek mini sorozatok.
Az igen, az egészen mini.
Szóval ez volt az első, ez azért volt egyszerű, mert ebből írtam a diplomamunkámat a filmszakon, tehát hogy ez egy adott dolog volt. A következő az a Szívek szállodája volt, és tartottam karácsonykor egy a Agatha Christie-nek a Poirot-jából egy kicsit rövidebb csoportfolyamatot is.
De a Poirot-ból is a filmből, a filmsorozatból.
Igen.
Aha. Na jó, hát a Szívek szállodája azért az egy nagy falat. Én megmondom, ezt én nem nagyon tudom felidézni magamban, de tudom, hogy ez egy sok évados, sok részes amerikai, hát dramedy, valami ilyesmi. Nyilván, hogy ez azért érdekes, mert talán ebben a legsematikusabbak a karakterek, ha már erről beszéltünk. Ez mit hoz ki az emberekből ezzel? Mennyire sikerül azonosulni, vagy mennyire jók azok a történetek, ami ezekben lejátszódnak? Hiszen ez valahol talán azért azok elég speciális élethelyzetek, amik abban a sorozatban vannak.
Én azért választottam a Szívek szállodáját, mert azt gondoltam, hogy nagyon jól lehet benne például a generációs konfliktusokat vizsgálni.
Aha.
Ugye van 3 generációnyi nő, akiknek például a függetlenedés, függetlenné válás, összetartozás, mennyire tudsz beleszólni egymás életébe, vagy a pénzhez való viszony, a karrierépítés, ezek mind-mind olyasmi témák, amikbe tök jól bele lehet kapaszkodni. Egy ülés egyébként úgy néz ki, hogy én valamelyik témát kiválasztom ezek közül, például a generációs konfliktusokat, és ehhez kapcsolódóan kiválasztok egy ilyen 2-3 percnyi maximum filmrészletet, amit megnézünk, és akkor arról beszélgetünk ott helyben, hogy ott helyben ők mit gondolnak erről.
Aha.
Nyilván
bocsánat, én azt hittem, hogy mentek epizódról epizódra, hogy mindenki megnézi az első részt otthon, aztán bementek, megbeszéltek, mindenki megnézi a 126. részt, és akkor együtt, de akkor ezek szerint ez egyáltalán nem így van.
Nem, ez egy ilyen itt és most, tehát hogy mi az, ami téged ott megszólít ebben a pillanatban. Egyébként egy csomószor előfordult az, hogy nyilván akik ilyen ülésekre jönnek, őnekik általában a rajongók azok, akiket foglalkoztat ez a kérdés, és ők szoktak jönni, tehát előfordul az, hogy valaki már 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, amikor elindult a sorozat, megnézte a tévében, és azóta mondjuk évente többször is megnézi akár, vagy most felkészülve erre az ülésre megnézte a sorozatot, és az például érdekes lehet, hogy korábban melyik szereplő tetszett neki, vagy melyik szereplővel volt azonos a gondolkodása, lehet, hogy most teljesen másik szereplővel ért egyet, és lehet, hogy ehhez képest is valami újat fog meglátni ott, abban a szituációban, amikor mi kiemeljük azt a kicsi részletet. Lehet, hogy valami olyasmit, amit előtte sohasem.
Uh-huh. De Zsuzsa, valami azt sugja nekem, hogy azért elsősorban a csoporttagok azok nők.
Igen, sajnos az a... Nyilván ez a büszkeség is balítéletből és a szívek szállodájából nem annyira meglepő, hogy csak nők jelentkeztek, mert szerintem mind a két csoportban jöhettek volna férfiak, mert nagyon remek kis férfi karakterek.
Hát nézd, ha indítasz egy Star Trek csoportot, akkor lehet, hogy sokkal
egyébként
több férfi lesz.
Foglalkoztat a gondolat, igen, hogy a férfiakat is, mert hogy szerintem például ez a filmterápia egy teljesen jó állomás lehet arra, hogy a férfiakat is bemozzuk, akik ugye köztudomás, hogy sokkal kevésbé tudnak involválódni, vagy nem annyira szoktak ilyen helyekre járni, ilyen önismereti, pszichoterápiás témákba. Úgyhogy igen, egyébként foglalkoztat, pont a múlt héten ajánlott az egyik ismerősöm, hogy a Star Trek milyen jó lenne ehhez.
Tényleg? Ó, hát ebbe csak így beletrafáltam. Nézd, az biztos, hogy azért ez a három sorozat, amit mondtál, ezek nem főműsoridős történetek, tehát a nagy csatornák ezeket mindig a délelőtti, délutáni sávban sugározták. Nyilván más, amikor, meg hát most már ez az egész dolog átalakult, hiszen a streaming platformokon bármikor, bárki bármit megtalál, de biztos, hogy nyilván vannak férfi centrikusabb, vagy esetleg olyan sorozatok, amikkel férfiak jobban, vagy gyakrabban találkozhattak.
Igen, ez én dolgozom rajta, tehát hogy rajta van a listámon. Tulajdonképpen van egyébként egy teljesen kész csoporttervem, egy szuperhősös filmeken alapuló csoportról, amit egyébként eredetileg ilyen apa-fia csoportnak terveztem, de az aztán nem jött össze, de nem betettem el teljesen, hogy egy ilyen szuperhősös férfi csoportot indítsak.
Hát az azért nehéz, mert ott aztán tényleg rettenetesen sematikusak a figurák. Én ha sughatok neked, a legösszetettebb az mégiscsak a pókember, akinek a legkomolyabb problémái vannak, bár kicsit mindenki a Marvel univerzumban gyakorló pszichopata. Le lehet kutatni mindenkinél a különböző szindrómákat, és hát nyilván ki lehet erre találni terápiákat, de biztos, hogy ez egy jó módszer. Ugyanakkor az ember tényleg azon gondolkodik folyamatosan, hogy kell-e? Tehát szükség van-e egy ennyire egyszerű kapaszkodóra az embereknek, hiszen kicsit az jut eszembe, hogy a nyelviskolában, a nyelvleckékbe vannak körülbelül ilyen bonyolultságú sztorik, meg konfliktusok, amik azért ezekbe a sorozatokban, tehát szinte bármibe be lehetne kapaszkodni, de azt megértem, hogy egy-egy ilyen sorozattal könnyebben be lehet hívni az embereket.
Talán azt hiszem, hogy ott van közöttünk eltérés itt az értelmezésben, hogy nem az egész ívet kell itt figyelembe venni, tehát hogy inkább az játszik, hogy azt az egy jelenetet, amikor megnézzük a sorozatból, akkor abban az egy jelenetben neked találsz-e valami olyasmit, ami ismerős. Mondjuk, ahogy a Lady Catherine de Bourgh letorkolja a Mr. Collins-t, téged pont ilyen így szokott letorkolni a főnököd, és akkor már mindjárt rájövünk, hogy igen, akkor a főnököd egy kicsit így működik, te hogy működsz abban a folyamatban? Tehát, hogy tudsz-e visszavágni, mit lehet csinálni ebben a szituációban. Például ez egy létező dolog volt az egyik büszkeség és balítélet terápiás ülésünkön, hogy a Lady Catherine de Bourgh pont úgy működött, mint ahogy az egyik csoporttagnak a főnöke, és akkor arról beszélgettünk, hogy ő mit tudott tenni ebben az adott szituációban, a valóságban ő hogy viselkedett, és hogy azt tudtuk megnézni, hogy milyen lehetőségei vannak egyáltalán. Tehát, hogy a filmben az egyes szereplők hogy állnak hozzá ehhez a karakterhez, melyik az a működési mód, ami működik, és hogy tudsz-e te úgy működni, mint Elizabeth Bennet, hogy egyszerűen felállsz és bátran megmondod neki a véleményedet.
Ez azt jelenti, hogy te olyan jeleneteket választasz ki, amiknek van megoldása? Tehát egy ilyen konfliktusból van egy helyesnek tudható, vagy vérhető, kivezető út.
Nem, ez szerintem, amennyire én tudom, ez inkább a meseterápia működik így. Én így fel tudok vetni megoldási módokat, hogy a, mondjuk a regény vagy a film világában ez a működés, ez így fut ki. Tehát, hogy meg tudod nézni, hogy a szereplő az mit csinált ebben a helyzetben, és hogy neki az működött, vagy nem működött. Aztán kipróbálhatod, és lehet, hogy neked nem fog működni, attól függetlenül, hogy a szereplőnek működött. Ezek csak talán segítenek végig gondolni.
Világos. Szerinted kiknek való ez a dolog? Tehát van, mindenki küzd mindenfajta problémákkal, van, aki komolyabb problémákkal és a szerencsés esetben valóban pszichoterápiára, analízisbe megy. Nyilván vannak emberek, akik erre kevésbé hajlandóak, vagy másképp próbálják ezt megoldani. Szerinted kik a te, hát csúnya szóval élve, célcsoportod? Kiknek érdemes téged megkeresnie?
Erre két típusú válasz létezik. Az egyik az az, hogy nyilván mindenki, aki érdeklődik, meg szereti, és szerintem leginkább azoknak lehet ez izgalmas, akik már szeretik ezeket a műveket, amikkel foglalkozunk. Az, hogy most én pont ezzel a három sorozattal, ez egy pillanatnyi állapot, tehát, hogy érdemes figyelni az oldalamat, mert folyamatosan bővülök. Előfordult, hogy a Star Trek lesz a következő. A professzionálisabb és kicsit komolyabb válasz az pedig az, hogy az irodalomterápia, az bár terápiának hívják, de nem pszichoterápiát folytatok én, tehát hogy nekem vannak kompetencia határaim, amit szigorúan be is tartok, mert hogy nincsenek olyan eszközeim, amikkel egy komoly mentális problémákkal küszködő embernek tudok segíteni, tehát hogy neki úgy tudok segíteni, hogyha más kollégához irányítom el, egy pszichológushoz, pszichiáterhez, attól függően, hogy neki mire van szüksége. Tehát ezek önismereti csoportok, hogyha valaki szeretné saját magán dolgozni egy kicsit, de nem bizonyos fokú probléma, tehát hogy bizonyos fokú problémákat én nem fogok tudni kezelni, tehát egy nagyon komoly depressziót például, vagy bármilyen egyéb durva mentális problémát, az nem az én asztalom.
Szerintem ez valóban azoknak való, akik azért foglalkoznának saját magukkal, meg szeretnek társaságba járni, mert azt gondolom, hogy ez is fontos, és nyilván egy komoly kapocs, és azt gondolom, hogy minden ilyen csoport az egymásnak is segítenek, tehát nem csak az van, hogy egy frontális dolog felület, hanem az ő egymás történetei és a kapcsolódási pontok, azok biztos, hogy valamerre viszik ezt az egészet, nem?
Igen, igazából a csoport az, ami a legnagyobb erő, és ami együttműködik. Én viszonylag keveset beszélek ezeken az üléseken, az a jó, hogyha a csoporttagok beszélgetnek egymással, és nekem az a szerepem, hogy én próbáljak olyan embereket összeválogatni, akik bizonyos szempontból hasonlóak, más szempontokból viszont nagyon-nagyon különbözőek, és akkor nagyon sokat tudnak adni egymásnak azzal, hogy elmesélik egymásnak a történeteiket.
Na, hát szerintem ez a legfontosabb az egész dologban, tehát itt lehet adni, és lehet kapni, és mint tudjuk, mind a kettő jó. Zsuzsa, előbb említetted az oldaladat, mi a te oldalad, hol lehet ezt megtalálni?
Hát egyelőre még csak a Facebookon a Borbé Zsuzsi irodalom és filmterapeuta Facebook oldal, és ott az események között mindig fent vannak azok a csoportok, amik éppen indulnak.
Ezek a csoportok jelenleg Budapesten vannak, hogyha én ezt jól tudom, esetleg el is árulhatod, hogy merre lehet ezt megtalálni, illetve aki el szeretne menni, az fizikailag merre fele vegye az irányt, illetve kérdés, hogy esetleg vidékre is terveztek-e ilyesmit, vagy tervezel-e akár a nyár folyamán?
Hát per pillanat igyekszem minden igényt kielégíteni, tehát egyrészt van egy budapesti csoportom, ami a harmadik kerületben az Óbudai Rendelőintézet környékén van helyileg. Azt többen jelezték, hogy ez egy kicsit nehezen megközelíthető, tehát most gondolkozom egy helyen valahol a belvárosban, ami talán könnyebben megközelíthető lesz, hogy ott is legyen majd egy csoport, illetve akinek valami miatt az, hogy fizikailag eljöjjön, az nem annyira működik, mondjuk például vidéki, online lesz most a következő Szívek Szállodája csoport, az online fog működni.
Hú, hát ez izgalmas. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, meg hát mindenkinek, aki részt vesz ezen, azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes csinálni, mert egyrészt egy jó móka, másrészt a társaság az mindig nagyon sok mindenben tud segíteni. Borbé Zsuzsa irodalomterapeutának nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy itt voltál, és hogyha lesznek még újabb csoportjaid, akkor gyere el, kérlek, időről időre, és számolj be erről.
Köszönöm szépen, megteszem.
Köszönöm szépen én is, szervusz.
Szia.